Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök. Legelőször is a gyerekek figyelmét szeretném kérni, ha vannak itt gyermekek. Vannak? Mert a hangjukat hallom, nagyon jó, de most már látom is őket, remek. Remek, remek. Nagyon jó. Gyerekek, egy kérdésem lenne hozzátok, és erre a kérdésre várnék is választ. Gyönyörű őszi időnk van most már egy pár hete, és ma is egy nagyon szép napsütéses nap van. És nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, hogy milyen színekben szoktak pompázni a levelek. Milyenek ilyenkor? Sárga, nagyon jó, aztán még? Piros, igen. Zöld, nagyon jó, így van. És aztán még ugye különféle árnyalatai ezeknek a színeknek, barna, nagyon jó. Hát ugye nagyon-nagyon sokfélék tudnak lenni a levelek, igaz? Képzeljétek el, most egy történetet szeretnék nektek elmondani. Igen, igen, sötétebb, meg világosabb, tehát annyiféle tud lenni, és nagyon-nagyon szép tud lenni az őszi erdő. Egy kis történetet szeretnék nektek elmondani. Van nekem két kisgyermekem, akik már nem annyira kicsik, hát 12 és 10 évesek, és amikor a kisebbik egy éves volt, vagy másfél körülbelül, akkor egy őszi szép napon esett meg velünk a következő. Elmentünk kirándulni egy helyre, egy gyönyörű szép parkba, ahol nagyon-nagyon szép fák voltak, és hát amit most elsoroltatok színekkel, azzal volt tele, ugye nagyon-nagyon szép levelek voltak rajtuk, igen ám, de egyik részük még a fán volt, másik részük meg már lehullott. És egy ilyen parkba mentünk el sétálni, a lakóhelyünktől körülbelül 10 kilométerre volt, vonattal mentünk át, és aztán vonattal mentünk haza. Ez azért érdekes, mert a fiaim nagyon szeretnek vonatozni. Tehát nagyon tetszik nekik a vonatozás, és olyannyira szeretnek vonatozni, hogy volt egy kis favonatuk, több kocsikkal, lehet, hogy nektek is van olyan, tehát ilyen fából készült kis kocsik, és ugye ezek nagyon aranyosan ilyen mágnessel egybe tudnak kapcsolódni, és hát ez remek dolog, ha azokat lehet tologatni. Na és a kisebbik gyermekünknek, Marcinak annyira tetszett egy vasúti kocsi, hogy azt szerette volna, hogyha elvisszük magunkkal. De hát ugye másfél éves kisgyerekről van szó, még nem tudott beszélni, csak mutogatott, hogy azt vigyük el mindenképpen, az neki borzasztóan tetszik, és hogy az legyen velünk. Hát elvittük magunkkal, de egyben tudtuk, hogy ennek komoly kockázata van, veszélye van ennek a dolognak, mert hogy ott ül a kis babakocsiban a gyermek, a kisfiú, fogja ezt a kis favonatot, ami belefér a tenyerébe, nincs azzal semmi gond, na de mi van, hogyha valami miatt elkalandozik a figyelme, hopp, kiesik a kezéből, ugye az a kis favonat. Na, mondtuk magunkban, hogy nem baj, megpróbáljuk, vigyük el ezt a kis favonatot. El is vittünk magunkkal, el is vittük ezt a kis vasúti kocsit, elkezdtünk sétálni az erdőben, gyönyörű szép volt, és nagyon-nagyon tetszett tényleg mindenkinek a séta. Igen ám, de egy ponton észrevettük, hogy hoppá, nincs meg a kis vasúti kocsi. Na, mit csináljunk? Azért is érdekes ez a történet, mert a kis vasúti kocsinak sárga volt a színe, és azon a helyen, ahol keresztül mentünk, hát pont sárga levelek voltak, pont sárga fa levelek voltak. Na most időről időre azért ránéztünk a kisgyermek kezére, hogy mi is a helyzet, megvan-e még a vasúti kocsi, és tudtuk azt, hogy na ezen a ponton még megvolt, és azt is, hogy ott meg már nem, ahol éppen voltunk. De azt is tudtuk, hogy bár persze visszamegyünk, na de az idő meg szorít bennünket, mert ugye vonathoz voltunk kötve, és ugye vonattal kellett volna tovább mennünk. De hát mit volt mit tenni, visszamentünk addig a pontig, közben vizslattuk az utat, és gondosan néztünk, hogy megvan-e vajon a vasúti kocsi, tele gyönyörű sárga falevelekkel, tehát szinte esélytelen volt, hogy ott a sárga vasúti kocsit megtaláljuk. Hát nem találtuk meg, visszaértünk addig a pontig, ahol tudtuk, hogy ne, itt még megvolt. És tudtuk, hogy van még egy lehetőségünk, mert ugye visszamentünk, aztán most megint abba az irányba kellett menni ugyanegyszer, tehát kétszer megtettük oda-vissza azt az utat. De aztán eszünkbe jutott, hogy hoppá, hát igazából imádkozhatnánk is ezért, hogy meglegyen a vasúti kocsi. De tudjátok talán milyen ez, meg talán a felnőttek is tudják, milyen az, amikor szorít bennünket az idő, és hát olyan nehéz rászánni az imádságra azt a néhány másodpercet, vagy egy-két percet, vagy több percet, pedig micsoda segítség származik abból, hogyha imádkozni tudunk. Megtettük. röviden imádkoztunk, és kértük az Isten segítségét, hogy segítsen megtalálni ezt a kis kocsit. Megyünk visszafelé, és hát mi történt? Tényleg ott volt a vasúti kocsi. Egyszer csak éppen úgy esett valamelyikünk tekintete, hogy azt láttuk, hogy na ott van. Fölvettük, és nagyon örültünk neki, és örültünk, hogy meglett. Egyben egyébként kicsit el is szégyeltük magunkat utána, mert ugye, hogy átgondolja az ember, hogy persze imádkozunk, és meglett a vasúti kocsi, de nem lehetett volna az út elején imádkozni? Tehát amikor elvesztettük, és akkor rögtön imádkozni? Lehet, hogy még hamarabb megkerült volna a kis vasúti kocsi. De hát ez nekünk is jó tanulság volt, hogy igen, imádkozni mindig érdemes. Gyerekek, egy igét szeretnék felolvasni, egy nagyon egyszerű igét. Jézus Krisztus mondja, aki a hegyi beszédben, a Máté evangélium a 7. fejezetében így szólt: kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Talán csak ezt az első részét az igének érdemes megjegyezni. Kérjetek és adatik néktek. És aztán ezt teszi hozzá még a 8. versben, Máté evangélium a 7. fejezetében, mert aki kér, mint kap. Hát ez egy örök tanulság volt számunkra, de remélem, hogy nektek is, ha bármilyen történik, hogyha ilyen kicsi dolgokban tud segíteni az Isten, hát akkor a nagyobb dolgokban miért ne tudna segíteni? Úgyhogy sok-sok ilyen jó ima tapasztalatot kívánok nektek, mert az Isten gazdagon akar bennünket ellátni sok jó tapasztalattal, meg sok-sok áldással, még a kis játékainkkal, még a kis vasúti kocsikkal kapcsolatban is. Kedves gyülekezet, úrvacsorai ige hirdetésünk alapigéjeként egy olyan igét idéznék az evangéliumból, ami egy nagyon egyszerű dologról szól, tulajdonképpen Jézus Krisztus egy nagyon egyszerű jelképéről. Ezt a jelképet mindannyian ismerjük, tisztában vagyunk vele, és ilyen értelemben nem lesz számunkra újdonság, de ezt a jelképet úgy érdemes átgondolni, hogy most, amikor fölolvassuk ezt az ige verset, és egy kicsit elmélyedünk ennek a mélységében, értelmében, aközben összehasonlítjuk ezt a jelképet egy másik jelképpel, ami meg teljesen ellentétesnek tűnik. Jézus Krisztusról szól mindkettő, tehát ez a jelkép is, meg egy másik jelkép is, amit fogunk idézni, de olyan ellentmondásosnak tűnik, hogy hogyan lehet az, hogy Jézus Krisztust bárányhoz is hasonlítja az ige, meg kígyóhoz is hasonlítja az ige. Mit tudunk ezzel kezdeni, és egyáltalán hogyan tisztulhat ez ki a gondolatainkban? János evangéliuma első fejezetének a 29. versét szeretném idézni elsőképpen, tehát János evangéliuma első fejezetének 29. versét. Következőképpen olvasom, ezek egyébként Keresztelő János szavai, tehát Keresztelő János mondja Jézusról a következőket. Másnap látta János Jézust őhozzá menni, és mondta: íme az Istennek ama báránya, aki elveszi, vagy magára véve hordozza a világ bűneit. Így is lehet fordítani, ahogy Károly Gáspár fordítja, hogy aki elveszi, de még pontosabb fordítás, ha azt mondjuk, hogy magára véve hordozza a világ bűneit. Itt van tehát ez a jelkép, és ugye az ember, ha belegondol ebbe, akkor érdemes ezt végigvennünk, hogy hogyan is hordozta Jézus a világ bűneit. Mert ugye alapvetően itt az ember a keresztre gondol, hogy a kereszten mi is történt, és ez egyébként nagyon helyén való, és erről fogunk mi is leginkább gondolkodni. De egy pillanatra érdemes felidézni magunkban azt, hogy azért a keresztig is eltelik körülbelül 4000 év. És az alatt a 4000 év alatt, tehát a teremtéstől számítva, az alatt a 4000 év alatt Jézus Krisztus az emberiséget folyamatosan hordozza. Lépésről lépésre hordozza. Ez azért különleges, mert ha megnézzük az Ószövetséget, azt látjuk, hogy Jézus Krisztus tulajdonképpen ő az a középponti személyiség, akin keresztül az Isten szól a néphez, akin keresztül tartja a kapcsolatot a választott néppel, a zsidó néppel, és Jézus Krisztus tulajdonképpen ott van az Ószövetségben, sokszor a háttérben, tehát nem kifejezetten jön ő az előtérbe, de rengeteg jelképben, amikor az Istennel érintkeznek, megszólalásokban, és így tovább, folyamatosan találkozhatunk az ő személyével. És ahogy végig pillantja, végig nézi az ember ezt a bizonyos 4000 évet, akkor azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen Krisztus egyre inkább közeledik a néphez, olyan módon, hogy még inkább próbál segíteni, még inkább és még inkább próbál segíteni, azért, hogy a nép ő feléje forduljon, és igazából azt látjuk, hogy ennek a szándéknak, ennek nagyon-nagyon sokszor nincsen eredménye. Ez azért nem könnyű kérdés, mert ugye az Isten mindent megtesz a népért, mindent megtesz azért a népért, akit ő maga hívott el, mindent megtesz azért, hogy segítsen nekik, és a nép, köszönő szépen, nem kér ebből a segítségből. Na most ennek hátterén érdemes átgondolni azt, hogy megszólal itt keresztelő János, azt mondja, íme az Istennek ama báránya, aki magára véve hordozza a világ bűneit, hogy ennek ellenére, vagy inkább azt mondhatnánk, hogy éppen ezért Jézus Krisztus a történelem egy pontján azt mondja, és nyilván nem csak ő, hanem a mennyei atya is, hogy most történik meg az, hogy a lehető legnagyobb segítséget próbálom adni az embernek, egészen közel jövök hozzájuk, megszületek, testet ölt, ugye itt a Földön, és aztán a kereszten megvalósul az, hogy a bűnös emberiség összes vétkét magára veszi, és valóban hordozza a világ bűneit. De itt még nincs vége a történetnek. Tehát az ember azt hinné, hogy igen, a kereszttel valaminek vége van, de nincs vége. Nincs vége, mert hogyha megnézzük, hogy mi történik a kereszt után, mi történt most már múlt időben, ebben az elmúlt 2000 évben, akkor azt látjuk, hogy Krisztus újra és újra fáradozik az emberért, fáradozik a mennybe menetele után, ugye a halál, a feltámadása és a mennybe menetele után folyamatosan fáradozik az emberért. Ez az a bizonyos papi és főpapi szolgálat, amit most itt részletesen nem fejtünk ki. Mi az ő célja? Azért teszi ezt, hogy megtisztuljunk, és az üdvösségre alkalmasak legyünk. És azért különleges ez, mert ez a fajta folyamatos munkálkodás az emberért, ez az, ami igazán megindíthatja az ember szívét, hogy igen, magára véve hordozza a világ bűneit, csak a keresztre koncentrálnánk, hogy igen, mi is történt a kereszten? Erre azt lehet mondani, hogy ne csak a keresztre koncentráljunk, ne csak arra figyeljünk, hanem nézzük azt is, hogy addig mi történt, azóta mi történt, és persze a kereszt a legcsodálatosabb, legfantasztikusabb ebből a szempontból az az esemény, hogy igen, Jézus Krisztus ott volt a kereszten, és mi mindent kellett neki elhordoznia, de folyamatosan munkálkodik értünk, és egyébként valahol megindító ez a munkálkodás, mert ugye itt vagyunk 2021-ben, és most is azt mondhatjuk, hogy igen, folyamatosan, percről percre, óráról órára, állandóan késztet bennünket arra, hogy az ő útjain járjunk. És ez döbbenetes az Isten részéről, ez a fáradtságot nem ismerő munka, amit értünk végez. Na most, ami különleges még ebben a jelképben, mert ugye azt olvastuk, hogy íme Istennek ama báránya, aki magára véve hordozza a világ bűneit, hogy azért itt van egy feszültség a bárány és a bűn között. Tehát két olyan dolgot párosít össze ez az ige, ami egyébként nem fér össze. Mert ugye a világ legártatlanabb állatkája szinte a bárány, a kis bárány, és ehhez képest a bárány veszi magára a világ bűneit, hát az ember itt egy picit elakad, hogy most akkor mi is történik itt? De persze érthető a jelkép abból a szempontból, hogy tökéletes volt, és egy olyas valaki volt, aki bűnt nem követett el, de mégis itt egy picit elakadunk, hogy pont neki kellett magára venni a világ bűneit. És van ennél még erőteljesebb ige is, amit majd fogunk idézni az áttekintésünk során, mert nagyon-nagyon fontos, hogy az ember ennek a mélységét, vagy ennek a drámáját átlássa és meglássa, hogy itt tulajdonképpen valami olyan történik, aminek mi is a célja, hogy valamiképpen bennünket elválasszon a bűntől. Tehát ő magára veszi a világ bűneit, magára véve hordozza a világ bűneit, de közben a célja az, hogy te, meg én, meg mindannyian ettől a bűntől, ami szinte megkötöz bennünket, ettől elszakadjunk. Tehát ez az ő kimondott és végső célja, és a bárányhoz közeledjünk. De közben ezt ugye nem egy ilyen távoli eszközként teszi meg csupán, hogy távolról vezérel bennünket, nem, egészen közel jön hozzánk, és egészen közel hív magához, hogy vele együtt legyünk, és így szakadjunk el a bűntől. Tehát ez annyira szép Jézus Krisztus munkálkodásában, és különleges ebből a szempontból a kereszt, mert ugye nem csak addig terjed a kereszt, az egész hatása, és mindaz, amit ott tapasztalhatunk, hogy igen, meghalt az én vétkeimért, és mindet magára vette, hanem itt vagyok én, csetlő, botló, küzdő emberként, és az Isten célja az, hogy egészen közel léve hozzá valóban a bűntől elszakítson. És ezáltal mi Isten igazsága legyünk ő benne, ahogy a korintusi második levél fogalmaz. Ezt az igét egyébként hadd idézzem azért szövegszerűen is, korintusi második levél 5. fejezetéből a 15. verset. Tehát korintusi második levél 5. fejezetének a 15. versét. Azt mondja itt az ige, hogy úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát ha mindazok meghaltak, vagyis halálra ítéltek voltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Tehát azt mondja, mi a célja ezzel az Istennek? Azt mondja, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Soha ne felejtkezzünk el erről. Soha nem szabad elfelejtkeznünk erről, hadd mondjam egy picit erőteljesebben. Mert nem csak magam vagyok. Az ember el van foglalva magával. Óhatatlanul is ugye ismerjük a mondást, és ez egy nagyon-nagyon igaz mondás. Mindenki magából indul ki. Mindig az esetek elsöprő többségében én vagyok a gondolkodásom középpontjában. Valahol ez természetes, mert az én életemet én élem. De az Istennek az a célja, hogy akik élünk, és ugye ez is egy kegyelem, ez is egy kiváltság, hogy néhány évtizedünk lehet itt a Földön, fantasztikus ajándék. Azt mondja, hogy akik élünk, nem magunknak éljünk, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott, és a mennybe ment, és folyamatosan munkálkodik értük, és szolgálatot végez értük, és így tovább, tehát lehet folytatni ezt a gondolatmenetet. Ez tehát a Jóisten célja. Szóval bárány. Bárány, aki magára véve hordozza a világ bűneit. De most nézzünk meg még egy jelképet, és ehhez csak egyet kell lapoznunk a Szentírásban, itt az alapigénkhez képest, János evangéliuma első fejezetéhez képest. János evangéliuma 3. fejezetéből a 13. 14. verset nézzük meg. Tehát János evangéliuma 3. fejezetéből a 13. 14. verset a következőképpen olvasom. Itt majd mindjárt elmondom, hogy miért fogom egy picit rövidítve felolvasni az igét. És senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Eddig olvasom. No hát miért is nem olvastam ezt az utolsó részét a 13. versnek? Ugye ezt így olvashatjuk itt, hogy aki a mennyben van, az embernek fia, aki a mennyben van. Na most lehet, hogy ez esetleg meglepő lesz sokaknak, de tényszerűen így van, hogy az Új Szövetségben vannak szövegvariánsok. Tehát nem teljesen egységes az Új Szövetség szövege. Ez azért érdekes, mert vannak régebbi kéziratok, meg vannak egy picit újabb kéziratok, és ezek néha nagyon-nagyon csekély mennyiségben, de eltérnek egymástól, körülbelül egy ezreléknyi az eltérés. Na most a legrégibb kéziratokban ez a kifejezés, hogy aki a mennyben van, ez nem szerepel. Ez azért érdekes, mert ha az ember átgondolja ennek a versnek az értelmét, azt mondja, senki sem ment fel a mennybe, hanem az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. Ki tehát az, aki a mi példaképünk a mennybe való felmenetellel kapcsolatban? Nyilvánvalóan Jézus Krisztus, aki a mennyből alászállott, és aztán mi már elmondhatjuk, hogy igen, ő fölment a mennybe. De aki a mennyben van, mi az, ami nem stimmel ezzel a gondolattal? Hát pontosan az, hogy ezt Jézus Krisztus Nikodémusnak mondja. A János evangéliuma 3. fejezete erről szól, beszélgetnek egymásról, ugye Nikodémus és Jézus. És akkor, amikor ezeket a szavakat mondja Jézus Krisztus, nyilvánvalóan nem mondhatta ezt, hogy az embernek fia, aki a mennyben van, Mert hol van Jézus Krisztus, amikor ezeket a szavakat mondja a Földön nyilván, és beszélget Nikodémussal. Ennyire egyszerű. Tehát mondom, logikailag sem stimmel ez az utolsó betoldás. Valaki valamikor hozzáírta a szöveghez. Van egyébként néhány ilyen szövegeltérés a Bibliában, különösen az Új Szövetségben. Az Új Szövetség szövege egyébként sokkal gondosabb ebből a szempontból. A zsidók óriási munkát végeztek olyan vonatkozásban, hogy ők gondosan őrizték a szöveget. Keresztény egyházról ez már nem mondható el. Tehát itt a keresztény egyháznál, hogy mondjam, sok-sok hiányosság volt ilyen téren. Na hát ebből fakadhatnak ezek a kis eltérések is. Szóval az embernek fia. És azt mondja az ember fiáról a 14. vers, és ez nekünk a különösen fontos most a mi szempontunkból, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Tehát amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Na most ez egy ószövetségi történetre utal vissza, nem lapozzuk most ezt föl, csak utalok rá, hogy Mózes 4. könyvében, a 21. fejezetben találkozhatunk ezzel, ez egy lázadásból fakadt, ez a mozzanat, amit itt kiemel a 14. vers. Na most lázadásból volt rengeteg. Elképesztő egyébként Mózes 4. könyve ebből a szempontból, hogy a nép hányszor és miként lázadt föl Mózes és ugye azok ellen, akik az Isten útját akarták követni. Hihetetlenül nehéz helyzete volt Mózesnek. Na ez is egy lázadás a sok közül a 21. fejezetben megörökített. Hogy tudta ezt a lázadást letörni Isten? Vagy hogyan tudta megállítani Isten? Úgy tudta megállítani, hogy tüzes kígyókat bocsátott a népre. Elég drasztikus maga a történet. Tüzes kígyókat bocsátott a népre, a tüzes kígyók megmarták a lázadókat, de Mózes egy részkígyót készített, és akkor, amikor ezt a részkígyót elkészítette az Isten tanácsára, azt mondta szintén az Isten akaratából, hogy aki feltekint erre a részkígyóra, az megmenekül. Tehát azt is lehet mondani, hogy nem kellett sokat tennie annak, aki meg akart menekülni a tüzes kígyók marásától, csak a tekintetét kellett felfelé irányítania. Na most az egész történet azért érdekes, és ugye erre hivatkozik Jézus vissza, azt mondja, amiképpen Mózes felemelte a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Amikor én először olvastam ezt a történetet a Bibliában, megmondom őszintén, nem értettem, mert már az ószövetségi történetet se, hogy miért éppen rész kígyót csináltatott Mózes. Miért nem valami szebbet? Tehát önmagában a mozdulat, hogy feltekintünk az Istenre, ez szép és rendben van, és értjük ennek a jelentőségét. De mi az, hogy kígyót? Tehát tüzes kígyók marják meg őket, hát akkor miért nem valami szebbet? Miért nem bárányt mondjuk, ugye? Hát az előbb beszéltünk Jézus Krisztusnak erről a jelképéről. De ha a harmadik fejezet 14. versét hozzátesszük, itt János evangéliumából, az meg végképp döbbenetes, nem? Hogy Jézus erre utal vissza, és azt mondja, hogy ahogyan a részkígyót Mózes felemelte a pusztában, azt mondja, engem is úgy emel föl majd, és voltaképpen ezért jöttem, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Miért pont a kígyó? Ami azért is döbbenetes, és még egy picit hadd feszítsem ezt az ellentmondást, mert meggyőződésem, hogy a kígyókhoz, vagy egyáltalán a hüllőkhöz, hadd tágítsam itt a képet, hát kevesen vonzódunk, ugye? Tehát nem lehet azt mondani, hogy egy, hogy mondjam, barátságos és olyan pozitív gondolatokat ébresztő állatok lennének, inkább irtózunk tőlük, és inkább el akarunk menekülni onnan, ahol ilyen állatok vannak. Kevés kivételtől eltekintve persze, mert olyannal is találkoztam már, aki a kígyókat vagy a hüllőket szerette. Tehát ilyen is elképzelhető. De mondom, alapvetően ugye nem arra valók a kígyók, hogy mondjuk simogassa az ember, vagy olyan nagyon kedves gondolatokat ébresszen bennük. Na most ez azért különleges, mert tulajdonképpen egy olyan állatról van itt szó, egy olyan jelképről, amit meg, hogyha megnézzünk a Biblia első lapjaiban, akkor látjuk, hogy az nem más, mint Sátánnak a jelképe. így még inkább feszülő az ellentmondás, nem? Tehát, hogy eleve egy kifejezetten ronda valakiről van szó, ugye az állat esetében, de egy olyas valakiről, aki ráadásul sátán jelképe, hát most itt már végképp összekavarodik az ember, hogy miről van itt szó, most akkor sátán jelképe, vagy Jézus Krisztus jelképe. És az ember ott tudja ezt megérteni, hogy egyrészt nagyon szándékos az Isten részéről, hogy ezt a jelképet használja, mintha azt a kérdést tenné föl nekünk, hogy ti undorodtok a kígyótól? Azt mondjátok, hogy ez egy utálatos állat, és hogy nem jó a közelében lenni? Azt mondja, pont ezért adom nektek ezt a jelképet, pontosan ez a szándékom, és pontosan ezt szeretném megértetni veletek, amit ugye a korintusi második levélben így olvashatunk, 2 Korintus 5.21-ben, hogy aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát aki bűnt nem ismert, idáig értjük, ugye? Nyilvánvaló. Tehát Jézus Krisztus életét láthatjuk, hogy tényleg tökéletes volt. De aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk. Tehát azért nagyon erős ez az ige, mert ugye nem azt mondja, hogy bűnössé, nem csupán azt mondja, hogy igen, hordozta a világ bűneit, és ezt is át tudjuk érezni valamennyire ennek a súlyát, nehéz persze átérezni, de mégis megpróbálja az ember. De még csak nem csak ezt mondja, hanem még mélyíti azzal, hogy bűnné tette érettünk. Tehát ezt mind összesűríti a kígyó jelképe. Na most akkor, amikor egyébként ugye az Ézsaiás könyvében olvashatjuk 53. fejezet 2. versében azt a gondolatot, hogy bár mi néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Na ez is erről szól, hogy nem egy szép látvány a kereszten függő Krisztus. Egyáltalán nem szép. Tehát abban gyönyörködni, hogy úgy mondjam, hát szinte nem is lehet. Képzőművészetben én nem vagyok különösebben otthon, de azt tudom, hogy egy művészeti alkotás engem nagyon megfogott. Esztergomban lehet egyébként megnézni, ez Emes Mester kálváriája. Emes Mester egy 16. század elejé, 15. század végig, 16. század elejé abszolút rejtélyes magyar festő volt a Felvidéken, tehát nem tudjuk, hogy pontosan kit rejt a monogram, M.S. pont, tehát ugye ennyi a monogram. 7 képe, 7 festménye maradt föl mindössze, de azok döbbenetesek. A kálvária azért döbbenetes, mert ugye megmutatja azt, hogy tényleg milyen volt az eltorzult, a végletekig szenvedő Krisztus arca. Nem egy vonzó arc. Tehát amikor azt mondja az Ézsaiás könyve, hogy nem volt ábrázata kívánatos, még szinte azt lehet mondani, hogy ez finom megfogalmazás. Kifejezetten finom, óvatos megfogalmazás. Érzékelteti az ige, hogy ez bizony nem a szépségről szól, de közben meg a megváltásunkról szól. Tehát, hogy aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk, undorodik az embertőre, ez is egyébként az Isten célja, hogy undorodj csak a bűntől. Tehát, hogy elválasszon bennünket a bűntől. Az úrvacsorának is ez a célja, tehát ezért nagyon fontos ez. És így ér össze ez az egész történet, azt mondja, amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Hadd nézze csak a világ, és hadd szemlélje a világ azt, hogy itt mi is történt, és mi is tulajdonképpen a megváltás ára, és az örök életnek az ára. Szóval bárány és kígyó. Ezt a két jelképet érdemes összehasonlítanunk egymással, de azt is lehet mondani, hogy ez a két jelkép ugye egymásról egészen távol áll. Tehát erre azt tudnánk mondani, hogy nehéz ennél ellentmondásosabb jelképeket találnunk, de éppen ezért mutatja meg ennek az egész történetnek a mélységét az ige, amikor azt mondja, hogy igen, nagyon-nagyon fontos, hogy ártatlan állatként és ilyen módon jelképként tekintsünk a megváltóra, de az is nagyon fontos, hogy a bűnt szinte egy az egyben magára vévő, azzal azonosuló valakiként tekintsünk a megváltóra, mert ez volt a mi megváltásunk ára, és az Atya így tudta elfogadni az ő áldozatát. És ugye ne felejtsük el, mi Isten célja az úrvacsorával, meg az egész életünkkel, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Hogy mi Isten igazsága legyünk ő bennem. Tehát ezzel is próbál bennünket késztetni és a jó irányba vezetni, hogy mi ne alkudjunk meg a bűnnel. Nem az az ő célja, hogy most akkor éljünk békességben a bűnnel, nem. Magához hív bennünket, egészen közeli viszonyba hív bennünket, és ezáltal a bűneinktől elszakadhatunk. És ennek egy origó pontja, kezdő pontja lehet az úrvacsora. Tehát ez egy csodálatos dolog, mert negyedévről negyedévre ezt a megállást megtehetjük, és azt mondjuk, hogy most nem úgy kell, hogy tovább folytatódjon az életünk, ahogyan eddig volt, hanem most egy új kezdet történik. Új kezdet következik be, és a kereszt igenis megállásra késztet bennünket, és az Úr azt mondja, hogy igen, eltörlöm, mindarról nem lesz emlékezés, amit eddig tettél, és kész vagyok megfeledkezni mindarról a bűnről, amit eddig elkövettél, mert ugye, amit megtettünk már korábban, döntést hoztunk, megkeresztelkedtünk, azt megújítjuk az úrvacsorával, a szövetségkötés megújításával, és most egy olyan új szakasz kezdődik az életünkben, aminek tényleg ez kell, hogy legyen a vezérfonala, ez kell, hogy legyen a mottója, hogy Isten igazsága lehessünk Jézus Krisztusban, és valóban megértve ezeket a jelképeket, belássuk azt, hogy az egyedüli, legjobb út az csak és kizárólag az Isten útja. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy ez a két jelkép, bárány és kígyó, ez a két jelkép ott lehessen tovább a gondolatainkban, és hogy valóban ezek is hozzásegítsenek bennünket ahhoz, hogy a bűntől elszakadjunk az Isten segítségével nyilvánvaló módon. Amen.